Szia Csaba! Gyere, itt van a helyed. Hello!
Segítek?
Hát nagy örömünkre befutott Csaba.
A befutó.
A üdítőt.
Semmit, köszönöm.
Semmit? Akkor ha gondoljátok, akkor kicsit hosszabbra nyúlt szünet után folytassuk tovább. Sok szeretettel üdvözlöm Csabát, Simon Csabát, akit mint életbajnokot apostrofáltam a vendégtitulus a gyanánt. Ugye sok mindent rejthet, de zárójelbe írtam egy pár sort is. Csabát, ha jól emlékszem, 2002-ben ismertem meg az Életbajnokok című könyv kapcsán, és hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy csak ő maradt meg bennem nagyon erősen. Sokan voltak azok közül, akikkel akkor beszélgettem, de Csaba az egyike volt azoknak, akik viszont nagyon mélyen megragadtak bennem. Miért is? Felvezessen vagy?
Igen.
Jó, tehát ugye az, hogy nem látva, hogy lehet élni, az a jelenlévő többségének különösebb problémát nem jelent, már csak azért, mert megtanultunk így élni. De viszont belegondolva abba, hogy hogyan lehet tevékenyen élni, sportolni, önállónak lenni, dolgozni kar nélkül, az nagyon sok kérdést hoz a felszínre. Ugye mindenki belegondolja magát, és akkor hogy nagy hirtelenjében az első válasz az, hogy sehogyan sem. No, hát Csaba el fogja mondani nekünk, hogy igenis, hogy lehet. És továbbra is fennáll az a kérdezés lehetősége, tehát hogy minél többen kérdezzünk, minél változatosabb kérdések legyenek, ezzel Csabának is segítünk, meg magunknak is. Csaba, akkor kezdjük ott, hogy hogy eszméltél rá, tehát gyerekfejjel. Hogy végül is te azért ebből a szempontból különbözöl a többi gyerektől, és a gyermeki lelkednek azok a hatások, amik értek a többi gyerek megnyilvánulása kapcsán, az hogyan hatott rád? És jó hangosan. Gyere nyugodtan közel.
Ja. Jó,
oké.
Hát igazából az egész annyira nem volt annyira drasztikus, ugyanis én vidéken születtem, az óvodát ott kezdtem el, de már az iskola előtti előkészítő, tehát a nagy csoportot én már itt Budapesten kezdtem el. Tehát egy általános iskola előtti előkészítővel kezdtem, ahol a mexikói úton jártam az általános iskolát, és így a mozgássérültek között nőttem fel, tehát igazából semmi atrocitás nem ért, hogy...
Tehát ez, ami óvodában történt, az különösebben, mélyebben
nem
mászott bele a lelkivilágodban.
Nem is történt semmi olyan, ami esetleg...
Akkor, hogyha nem is bátortalkodtam valami ilyen krimináció, nem
történt. Hát igazából nem is nagyon történhetett, ugyanis a... Anyukám az ott dolgozott az óvodában, illetve a testvéreim is ott jártak óvodával fölöttem. Tehát én voltam a legkisebb, és így mindenki tudott rólam, tehát így nem volt semmi gond.
Na, én azt tudom és elárulom, talán Csaba át is ugrotta ezt. Van egy titkos foglalkozása, mégpedig hogy művész, vagy talán cirkuszi attrakció, tehát tudom, hogy... Tehát nem tudom, ez nagyon érdekes. Volt egy olyan, amikor karprotézist akartak adni neked Budakeszin, talán olyan 3 éves lehettél, és ott volt néhány férfi ember, aki viszont dohányzott, meg pipázott. Na most...
Igen.
Hát na ugye, mégiscsak.
Történet az arról szólt, hogy... Elég korán oda kerültem a Budakeszi útra.
Hány éves voltál akkor? Körülbelül
3-4.
Ez fontos?
Hát próbáltak protézist adni, illetve gondolom, hogy így a közösségbe próbáltak így beilleszteni. És nagy szenzáció volt a hajlékonyságom, illetve mivel kicsi voltam, ezért így elég hamar kedvenc is lettem. És ezért, mivel hogy látták, hogy lábban mindent meg tudok csinálni, illetve nagyon sok mindent, ezért a fő attrakció az állandóan az egész kórháznak én gyújtottam meg a cigarettáját, meg a pipáját, és ez rendszeressé vált.
Na most ennek volt olyan következménye, hogy mondjuk egy kakaó helyett kettőt kaptál?
Sajnos erre már nem emlékszem. De a műtőbe bemehettem.
Tehát végülis az is egy élmény volt.
Az persze, az egy.
De az nagyon élmény lehetett.
Jó, hangosan kérdezzetek, jó?
Én nem szóltam sem.
Jó, na közben kérdés.
Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ez így születtél, tehát így nem lett karotát születés.
Igen, igen, így születtem.
És hogy viseled így lelkileg, mert gondolom ez egy kicsit, nekem is egy kicsit megrázom, mert tényleg ez, el tudtad így fogadni?
Muszáj volt, így van. De nem vagyok az a depressziós fajta, tehát általában.
Mennyire kérdéseket lehet föltenni Csaba, mert engem elég sok minden érdekel.
Bármennyire. Maximum nem válaszolok.
Az nem fog előfordulni, mert akkor én fogok válaszolni. Egyébként nem tudom, az előző kérdésre azért nem tudom, ki lehetett érni arra, hogy mi... Ugye egyszer kérdezted tőled, hogy igazából nem tudod, hogy mi lehetett az oka annak, hogy kar nélkül születél, és egy kicsit utána néztem, hogy erről beszélhetünk-e.
Beszélhetünk, igazából én sem tudom az okát, úgyhogy ha valaki megfejti...
Jó, tehát én annak idején utána érdeklődtem, mert Csaba most ugye 28 éves vagy körülbelül, 29?
29.
29. Na most abban az időben, amikor Csaba született, akkor volt egy olyan felvetés, hogy bizonyos gyógyszereknek a mellékhatásaként Magyarországon, de Európában több helyen is előfordult, hogy végtag hiányos csecsemők születtek. És nyilvánvaló 100%-os biztonsága nem lehet állítani, hogy Csaba eseténél is ez volt, ugye, tehát hogy az édesanyja szeret esetleg olyan készítményt, ami ez okozta. Csaba igazából ennek nem érdeklődött, utána otthon nem volt terítéken, tehát így módon. De lehet, hogy esetleg jobb is, hogy így ez a feledés homályába megy, hiszen hát ha már adva van valami, és senki nem tetett az előzményéről, akkor nem igen érdemes bolygatni tovább. Jó, akkor tessék kérdezni.
Hát tőlünk is ugye megkérdeznek különböző dolgokat, most én is úgy fogok viselkedni, mint azok, akik látnak és nem tudják, hogy a vak, hogy én. Mert én meg azt nem tudom elképzelni, hogy az, akinek nincs keze, hogy az a mindennapos teendői, hogyan tudja ellátni.
Tehát nem csak keze, tehát, karja sincs.
Na jó, így értem.
Nem mindegy.
Jó,
nem mindegy.
Szóval, hogy...
Tehát konkrétan, kérdezzél konkrétan hogy...
hát szóval, na, most mit mondjak, hogy eleve az, hogy öltözik föl, hogy étkezik, hogy készíti el magát, vagy hogy vásárol be, ha egyedül él, vagy... Szóval nem tudom, ilyen egészen gyakorlati dolgok, amik engem úgy érdekelnének.
Na, Csaba.
Először is egyedül élek. Az öltözést az úgy oldottam meg, hogy ezt úgy lestem, mert mivel úszó voltam, ezért volt szerencsém külföldön különböző sorstársakkal találkozni, tehát fejlettebb körülményekből, és egy nagyon egyszerű módszerrel egy bortnak a végén egy kampó van, és annak a segítségével felöltözök, és le is vetközök, és főcőzök, és ennyi.
Tehát tulajdonképpen
a fürdés viszont hasonlóan nem kampó van a bot végén, hanem egy szivacs van felrögzítve, és az pedig a fürdés teljes egészében tudom.
És ezt
lábbal fogod meg.
Lábbal leülök, és lábbal így van.
De jó, mondjuk azért egy kicsit részletesebben térjünk azért ki, mondjuk fel kell húznod az zoknidat, a cipődet, a nadrágodat, az alsó nadrágot, inget.
Az zoknit azt fel tudom húzni egyik láb, jobbal a balra, ballal a jobbal.
Tehát a lábujjaddal ráfogsz az okni szárára?
Igen, a hüvelyk és a mutató ujjal megfogom az okni szárát, és akkor itt beledugom a másik lábomat, és felhúzom.
Most a sarkát azt hogy tudod odaigazítani? Azzal akarok részletesebben kitérni, mert azt elhiszük neked, hogy fel tudsz öltözni, csak itt a részletek a fontosak, ugye? Hogyha ez elsikkod az egész, akkor... Na, tehát például az zokninak a sarka, ugye, mert az még hagyján, hogy az ember beledugja a lábát egy ilyen zokni félébe.
Tehát a, hát, a sarka... mondjuk rajta van az okni a lábamon, és mondjuk a sarka a bokámon van, akkor beledugom a hüvelykujjamat az okni szárába, és akkor így tudom fordítani. El tudom fordítani az oknit.
Egész jól oda tudod...
Teljesen.
Teljesen
bele tudok nyúlni az okniba, mennyire kell.
Jó. Azt tudom, hogy a nadrágod az is, hát nem speciális, mert az butaság lenne mondani, de mégis nem egyedi jelleget von.
Nem speciális, vagy szabadidőben. Szabadidő nadrágokba járok, hogyha...
Na, derekára gondolok. Megtehető.
Igen. Ünneplő esetén viszont egy vastagabb gumi van a derekában, ami megengedi azt, hogy most megengedi ezt a nyúlást, hogy én azt fölhúzzam, illetve a cipzárt akkor már nem kell használni, illetve a gombot sem.
Tehát gumírozva van a nadrág szára minden esetben, és akkor ezt teszi lehető, hogy fel tud húzni.
Hogy nem mindig szabad idővel legyek.
Igen. Na, a felső ruházat nem, mi lehet az, ami problémás lehet? Ugye? Tehát mondjuk, amit be kell gombolni, vagy cipzár van.
Hát begombolni nem szoktam, illetve nem is tudom, vagy félig van kigombolva és belebújok, illetve félig van cipzározva és belebújok, és akkor a cipzárt azt lábbal ugyanúgy vissza tudom húzni a maradék részt. Ennyi. Nem gombolok és nem cipzározok.
Jó, van sapka, arról sem feledkezzünk meg. Sapka. Akkor már öltözzél fel rendesen.
Sapka az egy kicsit keményebb, jó, mert azt egy ilyen... Azt lábbal szoktam mondjuk, általában baseball sapkát hordok, de a kötőtéli sapkát is fel tudom lábbal húzni, úgyhogy mondjuk a... Megfogom az egyik lábammal a szélét, a másikkal... Illetve ráteszem a fejemre, és akkor így oda támasztom a fejemet a falhoz, és akkor az hátsó része már le van fogva, és akkor így a lábammal pedig a fejemre tudom igazítani.
Jó, tehát akkor mondjuk, hogy útra készen állsz, hogy bemenjél dolgozni, de megcsörren a mobilod.
Nem veszem fel.
Hát de mondjuk még akkor nem mész dolgozni, és megcsörren
a mobilod. Általában headsetet használok.
Tessék?
Felhallgatót használok a telefonon általában, hogyha már útra készen vagyok.
Jó, beleteszem, tehát akkor ez hogy néz ki?
Beleteszem a zsebembe a telefont, amivel belecsatlakoztattam a fejhallgatót, beleteszem a fülembe a fejhallgatót, lábbal, és kész.
Jó.
Na de hogy teszed bele a zsebembe a telefont?
Hát a kabát zsebbe szoktam beletenni, aminek van belső.
Ja,
beleteszem a belső zsebbe, és utána veszem fel a kabátot.
Na most, hogyha csörög a mobil, hogyan nyomod meg a kellő gombot?
Hogyha már fel vagyok öltözve, és a headset a fejében.
Hát most mindegy, ez nekem, ha nekem nincs karom, nekem teljesen mindegy.
Akkor már nem kell megnyomni, mert az automatikusan fölveszi.
Ja, tehát ez olyan, hogy be van építve, hogyha a hívás van, automatikusan bekapcsol?
Ez be lehet állítani minden telefonon, igen.
Értem, akkor a tudatlanságom derült most ki.
Csaba is ön tudja úgy használni a telefont, hogy hát megjogult a kérdés, de hogy ön ki valakit fel, hát nyilván csak otthon vagy olyan
kérdésre. Természetesen amikor... tudom.
Tessék?
Tudom, igen, használni.
De hogyan? Hagyjuk Csabát kibontakozni, bár dugóhúzóval kell kihúzni belőle a válaszokat, de van nálam. Tehát hogyan?
Vállal szoktam tárcsázni, vállal tudom a gombokat nyomni, és akkor így vállal föl tudom venni a fülemhez.
Szóval milyen érdekes, hogy kérdezzünk, hogy válaszunk a nyelvet, hogy használjuk, hogy pontosan tudjuk magunkat kifejezni. Nagyon érdekes ez a áthidalása, ugye, hogy egyik ember a másikhoz hogy tud hidat építeni. Nagyon érdekes.
Na, most felöltöztél, de korog a gyomrod. Most ezt nem mondd, hogy nem korog. Tehát ennél valamit. Ez hogy néz ki?
Ha már útra készen vagyok, akkor már nem veszek.
Jó. Akkor mondjuk azt, hogy szabadidő ruhát vettél fel magadra, és épp délelőtt nincs dolgod, hanem reggelizni akarsz.
Lábbal ki tudom venni a hűtőből a megkívánt ételt, hogy ami van, és vagy mikrohullámos hűtőbe beteszem, vagy pedig, ha nagyon muszáj, akkor tudok rezsón melegíteni. Mondjuk vizet, ezt, azt, azt. Vizsit főzni, ezt, azt, azt. Zacskos leves.
Zacskos leves, az is lágy. Tehát ezek szerint akkor nyáron mondjuk azt el tudom képzelni, hogy mezitláb vagy a praktikusság miatt otthon, de hát nyilván...
Télen is.
Télen is?
Jó meleg van.
Tehát akkor ez egy alapkövetelmény, hogy épp ezért, hogy meleg legyen?
Hát igen, igen, így van. De amúgy is szerencsére meleg van, úgyhogy ez szerencsés.
Jó, na most nem, azt tudom, hogy Csaba nemrég költözött, illetve kaptál ugye egy lakást.
Nem kaptam bérre, nem kormányzati bérlakás.
Jó, hát végeredményben jó, rendben van. És ugye most valósulhat meg igazából az, hogy teljesen önálló életvitelt folytathassál. Gondolom, hogy erre vállalkoztál, ehhez megfelelő alapnak kellett a rendelkezésedre állnod, tehát ez szép lassan egy ilyen folyamatban ugye megtanultad, és például engem nagyon érdekes volt, és én dicsérem azokat a pedagógusokat, akik ugye Csabát rákényszerítették. Azt szeretném, hogy meséld el azt, amikor ugye a suliba jártál, étkeztetek, kanállal ugye segítettek meg villával etetni, és akkor egyszer nagyon sokáig kellett volna várnod arra, hogy valaki oda menjen és megetessen. Hány éves voltál és mit csináltál?
5-6 éves lehettem. Mit csináltam? Vártam.
Igen, de a gyomrod viszont korgott, és mégis tevékenyé váltál.
Így van, nem győztem kivárni még mindenkinek, mint a nem tudom hány 30 gyereknek kioszták az ebédet, és a végén segítenek etetni. Ezért megpróbáltam vállal megfogni a kanalat, de szólítani a honom alá, és mi vagy ez sikerült, tudtam meríteni a tányérból, ezért ez olyan jól sikerült, hogy észre is vették, és többet nem is segítettek.
Hogy meséljek egy élmény, éppen most eszembe jutott, ha már az evésről említette. Én nemrég azt mondom, 90-es évek körül voltam egy ismerősömet meglátogatni a Mexikói úti intézetben, és egyszer arra lettem figyelmes, hogy az evésnél, hogy a lábával így hozzá érintette valami almát, vagy valami, és akkor így felemelt, és akkor valahogy így kumpjette az almát, az egy fantasztikus élmény volt, életemben először láttam.
Tehát vele mit csinált a lábába, hogy felvette az almát?
Nem tudom, kinél láttam, de annak is nem volt neki karja is. És valahogy ez jutott az eszembe, ez említett, hogy olyan csodálatosan jött a almát. Ez volt az életem első ilyen, amit megcsodáltam. Ennyit akartam csak elmondani.
Jó, kérdés.
Gondolom a gyerekkori hajlékonyság az továbbra is megmaradt. Ennyiakban nagyon sok
mindenhez képes.
És hát az egyensúly érzéke, a járműveken való közlekedés, az emberek toleranciája, hogy működik, amikor észreveszik az utcán, hogy önnel valami olyasmi van, ami nagyon-nagyon megkülönbözteti a másik embertől. Tudják tolerálni, segítőkészek, elfordulnak közöngösen, vagy csodálkozó suli tekintetekkel kísérik, mint ahogy ezt sokszor a hátamban érzem, hogy végignéznek, pedig hát semmi csoda nincs rajtam, de ezt gondolom ön is átéri, hogy itt közlekedik a világban, tehát hogyan tudja az emberek között a... Tehát hogy... Ez azt hiszem, elmondtam a lényeget, hogy nekik belegondolom.
Igen, egyetértek azon, hogy szerintem is vannak olyan helyzetek, hogy a... Szóval, amikor megy az ember, ilyen... Szóval... Nem mindig veszik észre, hogy fogyatékos.
Jó, akkor Csabának adjuk meg a lehetőséget a válaszra.
Hajlékonyságból már nem a régi. Tolerancia.
Mert a hajlékosság az, tudod, hogy vesztetted el, vagy hogy csökkent, mert nem vesztetted, mert akkor nem lennél most...
Hát nem csinálok olyan akrobatikus mutatványokat, mint régen. Nem tudom, már annyira nem.
Ez mibe veszed észre az, hogy...
Hát nem tudom fülemenni annyira a lábomat, nem tudom a nyakamba tenni.
Jó, közlekedés. Közlekedés, meg amúgy az emberek.
Zéró tolerancia van szerintem is.
Nem mindig.
Ezt a, miből gondolod ezt? Vagy mik azok a gyakorlati példák, amik alapján ezt
mondod? Az elmúlt 14 év napi közlekedéséből.
Konkrétan.
Ugyanúgy, ahogy a az úr is mondja, hogy látják, hogy mi a probléma, és nem, egyszerűen nem adják át a helyet. Végignéznek, meg ha Blahától közlekedek a Moszkváig, vagy akármeddig, ugyanúgy végignéznek a helyet, hogy azt mondanák, hogy te üljél már le, hogyha esetleg hátra könnyebb lenne. Körülbelül háromszor adták át a helyet a 14 év alatt.
És akkor hogyan...
Ugye nem is számítok rá, tehát felszállok a villamosra és megpróbálom azt a helyet megkeresni, ahogy meg tudok támaszni, meg tudok kapaszkodni.
Hát akkor látják rajtad, hogy te egy önálló stram ember vagy, lesz akar szülni, meg kapásból a sarokba mész, ott megtámaszkodsz, aztán bámulsz kifelé.
Ha tudok.
De, és járművel hogy tudod magad stabilizálni? Mert azért én metró megálló kapaszkodás nélkül, de villamoson, autóbuszon
már... Támaszkodással. Vagy valaminek, vagy valakinek.
Hogyha csinos nő van, akkor inkább azt választod, mint a kapaszkodó rudat?
Talán.
Na most ugye, mert van az egyik vállalatból egy kis karkezdemény, ugye? Balból, jobból?
Balból egy 15 centi.
Balból. Azt hát nyilván nyáron esetleg tudod használni, de, vagy télen is? Tehát esetleg egy ilyen
kapaszkodó... tudom, persze, ez télen nyáron, az nincs mond, csak hát... Nem mindig lehet úgy megkapni, nem tudok mindig úgy megkapaszkodni mindig a tömegben, hogy az jó lenne.
Egyébként ezzel kapcsolatban nekem van egy gyakorlati elvem, hogy nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve járművön soha nem ülök le. Mégpedig azért, mert nem akarok elkényelmesedni. Tehát az, hogy a busz, villamos elindul, rángat, kanyarog, az épp azért szükséges, hogy mindig tulajdonképpen testsúlyát helyezése vagy mozdulattal mindig tudjam korrigálni a megfelelő mozgást. És ez valószínűleg hozzásegíti az embert ahhoz, hogyha más szituációban valami véletlen olyan mozgás következik be, amire nem számít az ember, a reakció képessége jobb lesz. Tehát én ilyen szempontból akár előnyösnek is nevezhetem azt, hogy neked nem adják át az ülőhelyet. Persze ettől függetlenül neked lehet teljesen más a véleményed erről. Ebben nem gondoltál bele, hogy te az ügyességedet ezáltal ez növeli? Hogy te rákényszerülsz arra, hogy mindig toppolni?
Részben, igen.
Tehát azért szívesen leülnél néha.
Hát néha.
A bevásárlásnál segítenek? Kap segítséget?
Hát a bevásárlás az két részből állhat. Van a kis bevásárlás, amit meg szoktam oldani, mert ott van a közértés, ismer a közértes, és így szokott segíteni. A nagy bevásárlások viszont hívok valakit.
Tehát a kis bevásárlás, gondolom, az a reggeli, tehát ilyen
kis gyorsan vacsora a reggeli.
És hogy
viszed
a szagot például?
Vállom. Teljesen hagyományos módon.
Csaba is, hát kellett ugye iskolába járni, mint mindegyikünknek, és utána azért valamiből élni kell. Tehát gondolom, hogy munka, a tanulás után most valamilyen munkavégzés mégis csak kell vagy
élni. Így van, van is. Szerencsére egy építőipari cégnél dolgozom. Gazdasági informatikát végeztem. Lábbal használom a számítógépet.
Ez a klaviatúrát át kellett valamilyen mértékben?
Semmi. Vagy? Csak egy kisebb asztalt kaptam, egy ilyen székmagasság. És oda van rátéve az egér, meg a klaviatúra, ennyi az egész.
Tehát például, amikor te írsz, ugye, mondjuk egy sort, mondjuk az 80 karakter, azt mennyi idő alatt tudod legépelni?
Nem próbáltam.
Hát körülbelül, vagy egy levelet, csak egész egyszerűen ahhoz, hogy...
Egy átlag ember.
Hát az nagyon egy olyan gyorsan, mint egy normál embernek?
Egy lehét
az írás, a klaviatúra.
Hát egy olyan embernek, aki nem gyors és gépírás tanult.
Na jó, hát persze.
Ehhez több lábúj, bocsánat, hogy ennyire részletesen
igen.
Képezem,
de igen, lábújjal... igen. Több.
Jó, hányjal? Konkrétan beszéljünk, igen. Mert általánosság az...
Három és öt között.
A két lábadon 3 és 5
vagyok? Igen.
10-ből 3.
5-6. Maximum 6.
Képes minden ujját külön-külön, majdnem kész finomsággal mozgatni ebben az esetben?
Hát az túlzás.
Jó, melyik lábujjadat használod? Mert hát akkor nézzünk a...
Üveg. Úgy. Legtöbbet. Nagy lábúj, így van.
Tehát a nagy lábúj, ja. És hogy
a
ment...
kis lábúj.
Uh-huh. És akkor hogy ment az írás? Mert ugye itt az iskoláról is szó esett, és azért tulajdonképpen az is érdekes, hogy azok a gyerekek, akik kar nélkül élnek, ugye hát végül is nekik is hagyományos füzetük van, hagyományos könyvük, azt kell elővenni, azt kell lapozni, abban a vonalas füzetbe kell belerajzolni a betűket. Erről meséljél egy kicsit, jó? És akkor itt az írást ezzel letudjuk. Tehát hogy volt ez annó?
Kezdetben lábbal írtam, bal lábbal.
Te balkezes vagy?
Balkezes, balvállas, ballábas, két ballábas. Majd hát először úgy volt, hogy kaptam egy, úgy neveztük, hogy ferdepad. Ez egy olyan pad volt, aminek fel lehetett nyitni az egyik oldalát, az a lapját. Be nem voltak fiókok, csak maga a lap volt, és be lehetett állítani a dőlésszöget. És az alján volt egy perem, amin a ceruza, radír és egyéb íróeszközök és írókedékek voltak. Majd ezt meguntam, mert fárasztó volt, és akkor áttértem a vállal írásra. A vállam és az állam közé szorítom a ceruzát vagy a tollat, és akkor így diktálásra tudtam már írni. Mondjuk a gimnáziumban.
Az legalább akkor a teljesítmény, mint
lábban. Igen. Pláne együtt a kettő.
Na most gondolom azért dolgozatot biztos kellett írni, persze. Vagy azt, igen?
Azt vállal ugyanúgy persze a határidőre. Én nem szoktam plusz időket kérni soha.
De hát gondolom ez mégiscsak elég elképesztő, hogy egy dolgozatot írni, de mondjuk ez lehetett akár két oldal. Hát ez egy napig tartana, amit írni, nem?
Neked.
Nekem többet, én azt elárulom nektek, úgyhogy nagyon sokat néztek ki belőlem.
Nem szoktam ide plusz időt kérni soha. Se a középiskolában, se az informatikán, sehol nem kérni. Igaz, hogy felajánlották, de nem szoktam.
Na,
informatikán felajánlották, de nincs
semmit. Informatikán te már hát számítógépet használtál, nem?
Na jó, de ott is voltak azért, voltak dolgozatok és egyéb papírra irandó dolgozatok. És ott már nem mozgássérültek között voltam, tehát ott már iparkodni kellett csak.
Jó, mennyire számítottál unikumnak a gimnáziumban?
A gimnáziumban annyira nem, mert az ilyen vegyes gimnázium volt, mozgássérültek és nem mozgássérültek is jártak. Hát inkább szerintem az informatika volt, ami úgy komolyabb volt, az már úgynevezett külsős iskola volt, ahogy mondani szokták. Ott már nem mozgássérültek jártak.
Na és ott hogy néztek rád, amikor mondjuk levetetted a kabátodat?
Most nagyon segítőkészek voltak, az egy nagyon jó közeg volt. Jó volt az osztály, jó volt a... Jó, az egy jó súly volt, ezt szerettem. Semmi. Nem éreztették velem, hogy most nekem ez a probléma. Sőt, segítettek.
A beköszöntőben illetve
egy kicsit hangosabban jó, mert kívül is...
Kaptunk az elektromos hírlevélben, ott, ha jól emlékszem, Balaton átúszásról is szó volt. Hogyan került kapcsolatba a vízzel, a sporttal, és hát célkitűzései valóban a legközelebbi piacra lévezérni, ez tette már valamiféle kezdő lépéseket. Egyébként nagyon csodálom, mert ezt a Balaton átúszást az kemény feladatnak tartom, kar nélkül pedig szinte elképzelhetetlen, mert magam is megpróbáltam kar nélkül úszni, szeretem a vizet, de azért a kar nélkül úszás egy bizonyos idő után rendkívül fárasztóvá vált, és akkor bekapcsoltam az első hajtóművet is, úgyhogy az a kényelmesebb. Ez így lábbal, ez egy csodálatos teljesítmény.
Na Csaba, hogy volt, de szerintem kezdjük a hajmosásnál, jó? Kezdjük a hajmosásnál, mert érdekes a sztori. Tehát ne egyből a Balatonba ugorjunk bele.
Általában esténként kerülök kapcsolatba vissza.
Már gyerekkorodnak a hajmosása, utána az iskolai megrendszer.
A hajmosás az... Vagy valamilyen oknál fogva én nem szerettem a vizet. Már nagyon korán. ezért a hajmosás, még ahogy az segítettek hajat mosni, akkor abban az időben még, az egy nagyon nagy hisztivel járt és egyéb gyerek dolgokkal. És mivel korán fölkerültem a mexikói, én a mexikói útra jártam általános iskolába, ott épült a gyúszoda 86-ba, és ott kötelező volt a hetente két alkalommal, mivel minden nap volt tornaóra, abból heti kétszer úszoda volt. És ott, ha kellett, ha nem, mert tanítottak úszni, és az olyan jóra sikeredett, hogy először ilyen házi bajnokságokat nyertem, aztán országos bajnokságot, aztán Európa, világ és olimpikon jöttem.
És közben 15 éves Csaba, ugye, készülsz a barcelonai paralimpiára.
Ja igen, készültem a paralimpiára.
Ez egy jó, hogy van egy súgód, igaz?
Hát igen. Már nem emlékszem rá. És az olimpia előtt... volt egy olyan gondolatom, illetve adtak alám egy olyan lovat, hogy mi lenne átúsznál az olimpia előtt a Balatont. Hát mivel akkor elég jó erőben voltam, mivel már készültem az olimpiára, ezért nem tudtam ellenállni, és ezért vállalkoztam az 5,2 kilométernek. És 3 óra 2 perc alatt átúsztam.
És a többiekkel? Tehát amikor volt a Balaton
átúsztás? Persze, hagyományosan, persze, folyamatos indulás, indulok között.
Na de
azt sem... megismételtem 11 év múlva.
Igen? Na erről nem tudom.
Az egy kicsit rosszabb idő lett, de akkor már nem úsztam 2 éve, abszolút. Csak úgy lehívtak és átúsztam.
És végül is milyen volt az az első átúszás? Milyen volt az az első átúszás, ugye, mert két úszásnemet is gyakoroltál a közben, és fontos felismerésre jutottál a magyar tenger közepén, ugye?
Igen. Hát a hátúszás és a mellpillangó úszás volt, amiket váltogatni kellett, mivel iszonyatos hosszú volt.
Tehát először kezdtél...
Hát háton.
Hát ugye, az a kényelmesebb?
Így van, az kényelmes, csak hát egy idő után már semmi se kényelmes, ezért...
Megsütött a nap, jól emlékszem?
Hát, egy kicsit oda pirultam.
Ugye azt tetszettem, amikor Csaba azt mondta, hogy a...
Felállán úszósapkában voltam. Meg is maradt el egy darabig.
Hogy attól kezdett félni, hogy napfúrást kap a Balaton közepén, úgyhogy ezért kellett megfordulni és delfinúszásba megtenni a táv második felét. Hát, mégis milyen érzések voltak ott benned, amikor belementél a vízbe, elkezdtél úszni, hogy ha ugye az iskolai medence az nem egy világméretű medence, és ahelyett ott van a Balaton, amerre nézel csak víz, fiatal vagy, ide nekem az oroszlánt, vagy a fókát, vagy a jeges medvét, és gyerünk neki a víznek. Na, milyen volt ez?
Ez így van. Hát azt hittem, hogy pillanatok alatt meg lesz az egész. Hát egy olyan egy óra volt, ami úgy élmény volt. Hát mondjuk itt szabad nyílt vízbe azért teljesen más úszni. Más a stílus, talán még a stílust is elrontja, hogyha sokat úszik az ember nyílt vízbe, állítólag. Hát és utána megjött az örökké valóság, utolsó másfél-két óra. Hát az...
Ott az egy óra elteltével az élmény hatása szűnt meg, vagy igen, fizikai fáradtság is
rátört? Igen, az élmény hatása.
Tehát utána volt robot, utána volt kényszer az úszás?
Igen, az utolsó egyharmada mondjuk, ami tényleg... Hát nagyon unalmas volt egy idő után már. Nagyon monoton az egész.
És fizikailag elfáradtál a 3 óra 2 perc alatt?
Hát, tehát inkább utána éreztem, hogy fáradt vagyok, akkor még nem. Amikor mondjuk egy olyan másfél-két órával utána, akkor úgy elkezdtem pihenni.
Ez a fáradtság, ez olyan volt, hogy mintha úgy összeszakadnál, vagy egy mázsán is úgy lenne rajtad?
Ez olyan álmosság és olyan elgyengülés. Vége egyengülés.
Hosszú távfutók magányosságához.
Igen.
Ez mennyit segített ez a Balaton átúszás a barcelonai paralimpiára? Tehát volt-e érdemben hát haszna?
Érdemben nem volt haszna, mert majdnem nem vittek ki miatta.
Hogyhogy?
Mert nem szabadott volna elindulni.
Igen?
Igen.
hogy engedélyt kellett volna kérni, vagy, vagy miért nem lett volna szabad?
Hát nem tudom, hát igazából úgy volt, hogy, hogy olyan emberrel úsztam át, aki, aki a, ebbe a közegben nem volt már kívánatos. Én meg jobban voltam vele, és átúsztam vele, és ezért mondták, hogy ennyi, ennyi.
Tehát akkor olyan személyes kis...
Személyes konfliktus lett majdnem vele, így van.
Igen?
De hál' Isten nem. Szankció.
Na, de végül is felkerültél a repülőre, ugye? És nem, mint régebben előtte, egy-két évvel ugye autóbusszal Franciaországban, hanem repülővel Barcelonában.
Így van az.
Mekkora élményt jelentett neked 15 éves a gyereknek hát már? Persze.
Az egy csúcs. Hát, ez, hát először, hát igen, mert volt egy olyan élmény, hogy Szentetyenbe mentünk Ikarusszal, vagy egy 20 éves Ikarusszal, hát az inkább gyalog legközelebb. 36 óra buszban, világbajnokságra, hát eléggé szomorú történet volt. Két-három defekte. És akkor utána jött egy, egy Boeing, azért az már egy kicsit más feeling volt.
Tehát akkor jobban mosolyogtál ki az ablakon.
Egy picit. Persze.
És milyen egy paralimpia? Mert ez egyikünknek se adatott meg, akik itt vagyunk rajtad kívül, legalábbis.
Hát úgy gondolom, hát mi vagy idézőjében csak egyszer voltam, mert állítólag a csúcs az a Sydney volt. Hát szerintem az egy más dimenzió, az egy, egy luxus környezetben, egy luxus faluban úgymond él az ember, mindent megkap. Hát amikor én voltam, akkor hát mi vagy, még 15 éves voltam, ezzel a játéktermek se voltak olyan idegenek tőlem. Ingyen játékterem, ingyen étel, ital, ingyen fürdőzés a tengerbe, ingyen szállítottak a busszal, tehát igazából.
Tehát a kommunizmus volt.
Igen, kőkeményen.
Mind szemszáj, ingere, tessél, ott van, Csabikám.
Inger volt, az volt.
A verseny, hogy, hogy néz ki egy verseny? Akkor beszéljünk arról, ugye, hogy különböző fokú problémával kerülnek oda embereknek, egyiknek lába nincs, másiknak keze, harmadiknak kép nem tudom milyen nincs. Tehát ezek különböző kategóriák vannak, ezek hogy néznek ki?
Hát elvileg úgy néz ki, hogy különböző, illetve hasonló sérültek egy kategóriában vannak, 10 kategória van. Minél magasabb a kategória száma, tehát minél közelebb vagyunk a 10-eshez, annál kevésbé van problémája az embernek. Tehát egy 10-es kategória egy fél csukló, vagy egy 5 új hiányzik. Hát és igazából az, az, hogy szerintem legalábbis annyira nem reális ez az egész, mert nagyon nagyok az átfedések, és így olyan ellenfelekkel kerülök össze, akik valójában nem is oda tartoznak hozzám. Tehát jóval jobb.
Tehát mondjuk karja van, nagyobb eső.
Karja van, sőt két karja van, sőt két lába is megvan. És azért úgy azért már elég kemény.
Lányan mondjuk egy másodperccel lesz el mögött a negyedik, ugye?
Így van, 100 méteren, igen. Volt egy, hát, és mondjam azt, hogy magyar srác.
Mondjad, hát persze, nem szégyen az.
Aki nem féloldali, hát úgy nevezik, hogy CP, és azt hiszem, annyira nem vagyok benne járatos. Tehát a féloldala volt gyengébb, de annyira minimálisan, és mivel hogy ezt meg tudta játszani egy orvosi vizsgálaton, ezért bekerült hozzám. 100 méter mellett általában mi vagy mindig együtt úsztam vele, mert egy kategóriában voltunk, általában mindig ő szorított le a dobogóról valamilyen formában. Mert mindig negyedik lettem, vagy harmadik lett, vagy második. Tehát hogyha nem ott van, akkor majdnem minden versenyre hoztam volna érmet, de mi vagy így ott volt, hát mondjuk a, igen, ahogy mondtad, az dicsőség, ahogy mondták is utána, sőt még ő is gratulált, hogy 100 méter mellett csak egy másodperccel vert meg, és abban maradtam le a dobogóra. Tehát ezek a kemény dolgok.
Ezt így ennyi évvel teltével sérelmesnek érzed, vagy már ezen túléptél? Mert akkor gondolom igen, akkor bántott.
Hát igazából most van egy olyan helyzet, hogy gondolkodom azon, illetve már nagyon közel vagyok hozzá, hogy ismét úszni fogok. Addig a szintig, míg ki nem derül, hogy én egy kategóriával lejjebb kerülhetek-e. És hogyha lejjebb kerülhetek, akkor megbocsátok neki, akkor nem fogok többet úszni vele.
Ezt akkor fogsz nyerni.
Azt nem tudom, mert azóta már nagyon sok, azóta nagyon Twitterre rögzöttem ezzel, szerintem senkit nem ismerek már azóta. De ahogy elnéztem a világranglistát, akkor egy negyedik, ötödik lehetnék a világranglistát.
Tehát a 15 éves korodban elért teljesítménnyel lehetnél? Negyedik, ötödik, vagy amit ma gondolsz magadról?
Hát azt az időt mindenképpen kell úsznom ahhoz, hogy keressek valamit a dobogó körül.
És ezt ez a döntés az mikorra várható? Vagy milyen előzménye, vagy milyen koreográfiája van ennek?
Az a feltétele, hogy le kell járnom egy kicsit úszogatni, és lesz egy verseny, amire el kell mennem, egy országos. Hát lehet, hogy egy gyerekversenyre fogok elmenni, de nem az a lényeg, mert külön fogok úszni. Csak az a lényeg, hogy van egy orvos, aki nemzetközi szintű kategorizálást végezhet, és hogyha ő azt javasolja, hogy jogos, illetve lehet egy kategóriával lejjebb kerülhetek, akkor valószínű, hogy nemzetközi versenyen is el fogják ezt fogadni. Tehát utána nekem egy nemzetközi versenyre ki kell jutnom, és ott megkapom rá a hivatalos engedélyt, hogy én 6-os kategória lettem, tehát egyen lejjebb, és akkor már, mivel tudom, hogy milyen időket kell úszni, akkor már úgy gondolom, hogy az első 12-t kell megúszni ahhoz, hogy válogatott legyek, és szerintem az olimpiára meg tudnám úszni a negyedik, ötödiket.
Tehát tulajdonképpen az egész életed arról szól, hogy valahol az akarat erő benned kell, hogy domináljon, és hogy vigyen erőre, ugye? Mert hát akik ilyen hátránnyal élnek, mondhatjuk azt, hogy akár mind a ketten, vagy többen is, akik itt vagyunk, ott, ahol nincs akarat erő, ott semmi nincs.
Ott semmi.
És 29 éves korodban úgy gondolod, hogy még fel tudsz annyira pörögni? Illetve mi a célja az egésznek?
A célja az olimpia.
Tehát kijutni az olimpiai...
Peking, így van.
Látni Kínát?
Így van.
Tehát így is lehet a seteg egyszerűsíteni?
Persze. Kína esetleg egy dobogó.
Tehát mondjuk, hogyha a következő olimpia, hát most hogy a hasamra ötök és azt mondom, hogy Szlovákiában lenne, akkor nem biztos, hogy vállalkoznál az úszásra?
Ez egy jó kérdés, oda nem gondolkodtam.
Jó. Akkor azért minden ne vasaljunk ki Csabából. Van-e kérdésetek?
Hát ott egy technikára vonatkozó, úszás technikára vonatkozó kérdésem van, hogy jön a fal, fordulni kell. Ezt a kérdést hogy oldja meg? Fejjel neki a falnak, ez nem hiszem, hogy így működne. Valamilyen technikát biztos, hogy erre is ki kellett találni.
Hát az úszásban van egy olyan, hogy bukófordulom. Ami azt jelenti, hogy bukfenccel megfordulok a fal előtt is. Ezzel csak lábbal érintem a falat, és már is lőttem.
Tehát a kéznek ebben nincs szerepe, és versenyt nem úsztam sose, és a bukófordulót sosem mertem megcsinálni. De úgy gondoltam, hogy ez egy kéztámasz, lebukik az illető, és aztán fordul.
Hát mondjuk edzésen nem is szoktam érinteni nagyon a falat, vagy egy kis csalással előtte meg szoktam fordulni, és csak lábbal lököm el magam. Hogyha mondjuk mellúszásról van szó, ott nem lehet bukófordulóval fordulni.
Én is szeretnék kérdezni, hogy van-e egy olyan szakasz az életednek, vagy egy olyan történet, amihez tudnád kötni, amikor ráébredtél, hogy az akaratodon múlik nagyon sok minden. Ezt nehezen tudom megkérdezni, hogy mit is akarok. Tehát amikor saját magadra úgy ráébredtél, hogy...
Tehát egy igazi lökést adott az életedhez.
Hát így megmondom őszintén, így nem, illetve nem is gondolkodtam el, hogy most mi volt az életemben az a pont, amikor én úgymond ráébredtem, hogy ilyen megszülettem. Inkább az volt, ami így eszembe jut, hogy inkább magamra számíthatok általában.
De igen, én így értettem, tehát amikor a saját akaratodra ébredtél rá, hogy azt kell végül is fejleszteni. Tehát,
szerintem így az úszás kezdete előtt, amikor úgy kezdtek az eredmények jönni.
Értem.
Már ott már volt motiváció.
Na, akkor lépjünk át egy másik témára. Szépkötés, izmos fiatal ember vagy.
Voltam egyébként.
Voltál, jó van. De viszont mindig vannak csinos lányok.
Az vannak.
Na, hogy néz ki az udvarlás, a párkapcsolat?
Hagyományosan.
Ezen a területen. Hát nem tudom, szóval itt ugye lehetne kérdéseket feltenni. Mégis azért, vagy mennyire nehéz barátnőre találni. Most erre is mondhatod persze az, hogy a szokásos válasz, ugye, hogy mint általában, de mégis azért én tudom, hogy voltak párkapcsolataid.
Hát mondjuk a legtöbb párkapcsolatom az szerencsére a sporthoz köthető, tehát mi vagy akkor sok helyre jártam, illetve voltak jó csajok is az uszodában, ezért a legtöbbet onnan, szinte az uszodából találtam meg a legtöbb kapcsolatomat eddig. Nem, mint annyira sok lett volna, de az sport, igen. Hát de mióta nem sportolok, azóta visszavettem kettő fokozatot.
Tehát akkor tulajdonképpen ez is akár egy motiváció lehet a párkapcsolat.
Igen. Nem egy utolsó szempont.
Terén. Most hát úgy gondolom, hogy ott a suliban, ez ugye azért koedukált iskola természetesen, hát ott szövődtek azért kapcsolatok, vagy későbbiekben azért tartjátok egymással a kapcsolatot. Ahogy a látássérültek között is nagy részt a párjukat, barátjukat, barátnőket zömében egymás között találják meg, mert hasonló a problémájuk, és épp ezért ez egyiknek sem probléma, tehát hogy a másiknak esetleg másfajta van, nem kell alkalmazkodni hozzá, közösen jobban tudnak egymásnak segíteni. Ez igaz-e a ti esetetekben?
Hát, nem is tudom, hát valamennyire biztos, igen.
Siker, volt olyan barátnőd, aki épp kézláb volt?
Igen, volt. Olyan is, aki mozgássérült, olyan is, aki nem mozgássérült.
Uh-huh. És amikor beszélgettél azzal a lányal, aki épp kézláb volt, akkor hogyan viszonyult ehhez a dologhoz? Hogy természetesen ugye hát elfogadott.
Persze, hát el kellett, hogy fogadjon.
Persze.
Hogyha már kialakult, illetve miután már kialakult,
nem gondolom, csak beszéltetek, hogy végül is te mégis hogy döntöttél azért, hogy így elfogadsz, és így a barátnőm lesz. Hát nyilván egy nő fejébe is át kell.
Ez úgy alakul, ez igazából erről szerintem annyira, vagyis én legalábbis úgy nem szoktunk erről beszélni, hanem ez úgy kialakul az idősaja. Minél többet együtt vagy, annál jobban tudja, hogy nekem mit kell segíteni, és akkor ezáltal így összecsiszolódik. Mm.
Tehát témaként nem került elő.
Nem.
Teljesen véletlenül is későn kapcsolódtam a rádió műsorba, de nem tudom, hogy megkérdezem, hogy nem önről írtak egy könyvet, amit nem. Mostanában valamikor adtak ki, mert egy kis gyerekről szólt, aki szinte hát azt hiszem, hogy a kora az körülbelül megegyezik az önével most, kiről szól a könyv. És ugyanígy arról van szó, hogy sportol, és nincs karja.
Nem hogy tudok róla, hogy adtak ki róla a könyvet.
Nem tud.
A Lacin kívül.
Na, az helyett. 2002-ben jelent meg a második könyvem, Életbajnokok a címe. Abban a könyvben szerepel többek között Csaba. A legyőzött ős ellenség az a fejezetnek a címe. Abban a könyvben olyan emberek vannak, akik nem látnak, mozgáskorlátozottak, siketek, mentális problémával élnek, illetve szervtranszplantáltak, és egy közös pont biztos van az életükben, hogy mindannyian sportolnak. Rajtuk kívül még van egy akkor még vastüdőben élő és egy gégemetszett is. Mindannyian értelmes életet tudtak élni, ezért lett a könyv címe Életbajnok, úgyhogy elképzelhető, hogy ott találkoztál Csaba történetében.
Köszönöm.
Jó, további kérdés?
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mivel töltöd a szabad időtet, hogy tudod úgy kihasználni, vagy másért pedig, hogy milyen szórakozás, vagy ami kedvet tart, hogy mit szeretek jobban csinálni.
Hát nagyon szeretek focizni, de hétvégenként haza szoktam utazni a szüleimhez, két-három hetente. Hol van két unokaöcsém, akik teljesen lefoglalnak, illetve viszont.
A focizás az arra, hol kerül sor? Hiszen gondolom, hogy nem a játszótérre mész le, iskolába se jársz már. Milyen környezetben, kikkel tudsz együtt focizni?
Szoktam focizni a kollégáimmal, leszoktunk járni csütörtök esténként egy tornaterembe, amit éppen ki tudunk bérelni, és ott szoktuk 8-tól 10-ig rúgni a bőrt.
Tamás, itt van Tamás, veled szemben ül egészen pontosan. Hát te nagyon jól tudod, hogy mi szoktunk túrázni. Lenne kedved egyszer eljönni velünk?
Nem nagyon szeretek már sétálni.
Nem sétálni, mi sem szeretünk, mi túrázni szeretünk.
Mászkálni se.
Sőt, még a kirándulást is felejtsd
el. Biciklizni szeretek, gyalogolni nem sokat.
Tehát nem szeretsz gyalogolni?
Nem.
Pedig erős a lábad. Nem kell, egyszer jó lenne kipróbálni, nem? Mondjuk kezdésnél 20 kilométer, hát persze, ne sokkal kezdjünk.
Inkább ne.
Ne? Pedig nagyon örültem volna, hogy egyszer vállalkoztam volna egy ilyen rövidebb túrára, de hát akkor ezek szerint...
Nem nagyon szeretek annyira.
Ezek szerint nem. Jó van, de Tamás viszont szeret biciklizni, úgyhogy lehet, hogy ő meg egyszer...
Egy bicikli versenyen találkozik.
Jó. Egyedül vagy tandemet?
Én egyedül, én két kerekűvel szoktam biciklizni. Ez
egy hangosnak van. Még rendben van, csak elindulás is egyedek, tehát abszolút annyi egyensúlyérzékre már van, hogy ez nem gond, hogy a kormányt a fejjel való fogja.
Hogy fejjel fogom a kormányt?
Nem,
én fogom a kormányt, nem a jó Isten.
Igen?
Tehát teljesen rádőlsz a kormányra?
Én meg van emelve a kormány, így van is.
És akkor vállal?
Így van, és vállal tudom tartani.
Értem. Az amatőrség mennyire kiütközött ebből a kérdésből?
Hát ez nem mindennapos.
Hát végül is ugye ez az, amikor az ember nem tudja magát abszolút belén a másik helyzetében, mert egész egyszerűen számára megoldhatatlan problémák sorra kerül elő.
Hát úgy ismerem, amilyen. Megfogom a kormányt és felülök rám, de ebben az esetben eszembe se jutott, hogy ahogy a hikomat autót át lehet alakítani, úgyhogy egy kerékpárból is lehet egy ilyenfajta megoldással vállal kormányozható kerékpárt.
Sőt, hát azért sokan úgy is tudnak biciklizni, hogy nem is fogják a kormányt, hanem egész egyszerűen ilyen testsúly mozgatókkal kanyarodnak, nyilván nem az úttesten, meg
az
nem.
Az már menet közben, de az indulásnál ott is azért az
úttesti felvétel megvan, igen.
És utána én is elengedtem a kormányt annak idején. De az már haladás közben történt, nem indulásnál.
Csaba, még nem mentségként, hogy vége, ha lenne három lehetőség, öt, hármat kívánhatnál. Mi lenne az?
Nem tudom, nem szoktam ezzel gondolkodni.
Jó, hát most kapsz 5 másodperc gondolkodási időt, mert az idő rohanva halad.
Teljesíted is?
Igen, hogy... mi az, amit úgy... Egyébként én is nehezen tudnám megmondani így kapásból, hogy mi lenne a három kívánságom, de szerencsére én itt ülök, te meg ott, úgyhogy most erre neked kell válaszolni.
Hát legalább egy kvart. Ez mindenképpen.
De nagy lelkűben is kérhetsz.
Akkor 2.
Jó, úgy sem tudjuk teljesíteni. Jó, tehát 2, tehát az minden esetre hiányzik.
Hát onnan már minden oké.
És akkor onnantól kezdem meg.
Meg egy 5-ös lottós.
Na várjál, akkor már ott már, akkor kérjük a harmadikat is. Na már azért mi gondolkodó rajta azért, mit csinálna a sok pénzem? Mert ez viszont egy Csabától függetlenül engem mindig izgat, hogy ki mit csinálna a sok pénzem, mert én úgy gondolom, hogy az esetek nagy részében a sok-sok 100 millió az inkább átok, mint haszon.
Hát egy idő után így van.
Attól függ, hogy az ember hogy áll hozzá. Te mit csinálnál 1-2 milliárddal? Tehát hogy nyúlnál az a pénzhez? Milyen formában?
Hát, alapítványt mindenképpen létrehoznék. Az a mozgássérültekre, illetve a sérült embereket.
Na várjából vagyunk több mint 6 milliárdan a Földön a sérült
hát
emberekből.
Hát elég, hogyha az országba tudok segíteni. Szerintem azért elég lenne.
Tehát segítségre mindenféleképpen
felhasználni.
Jó, és akkor a harmadik kívánság?
Nincs.
Jó. Van-e kérdése még valamelyik költöknek? Hát Csaba, akkor kivégeztünk. Szerencsésen túlélted, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És Istvánnal együtt szeretném, hogyha a legközelebb és azutáni beszélgetésre is el tudnátok jönni, és itt tudnátok lenni. És akkor nektek is köszönöm, hogy a 1000 arc, 1000 talentum első programján mondhatom azt, hogy ilyen szép számmal részt vettünk. Ha mindez tetszett, akkor én szeretném kérni tőletek, hogy a barátoknak, ismerősöknek meséljetek róla. Azt is elmondom, hogy mi lesz a következő hónap programja. Egy zoopedagógus fog eljönni, ugye a Fővárosi Növény- és Állatkertben dolgozik. Golovanova Beának hívják. Ő lesz a második vendégünk. Az első pedig egy Waldorf tanár, aki a retorikáról, mint a beszéd művészetéről fog beszélni. És akkor most Attila, most a segítségedet kérem, mert most hirtelen a Mesterházi Máriáról van szó. Ugye ezt a mai programot jelképesen összekötött egymással a víz, és mondjuk azt, hogy a következő havi programnak pedig a beszéd legyen, a kommunikáció, hiszen hát az állatok, ugye itt van kicsi is, ugye itt valamelyikötök kevert pogácsát, hogy hát a szemével egyből elkezdett kommunikálni, hogy ő borzasztó éhes. És köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor egy hónap múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Akkor én szeretnék annyit, hogy egy ajándékot szeretnék, illetve több ajándékot, én mindenkinek egy ajándékot, akkor Zoli, légy szíves a reményekornak, egy gyertyát, egy ilyen lakói
kártyát,
de tegeződjünk, jó, mert nagyon kényelmetlenül érzem magam, amikor magáznak. Azt itt mindig azt hiszem, hogy valami rosszat csinál. Akkor a honnan áll. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen.
Szeretettel várjuk.
Jó, köszönöm szépen. Tehát minden hónap második kedjén van ez a program. Következő hónapban 14-e lesz ez a nap. És ugyanúgy 17 órától 19:30-ig.
Talán még annyit tegyük hozzá, hogy készül egy CD talán, ugye?
Ja igen, erről a mai programról is készül egy CD, ami mindenki számára ingyenesen hozzáférhető lesz. A Vakok Államintézete is fog kapni, illetve a Verge-re is el fog jutni. Ezek a lemezek szabadon másolhatók és terjeszthetők. Leginkább az a kérésem, hogy minél inkább terjedjen és jusson el minél több emberhez, hogy egyre többen lehessünk ki.
Nagyon köszönöm.
Köszönjük. Köszönjük.